Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A miért élek kérdéskört járja körül idén tavasszal a nagymarosi találkozó, amelyet május 25-én szombaton rendeznek meg. A fő előadó Simon Dávid egyetemi lelkész, a Szent Mise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök lesz. A szervezők közlése szerint idén október 5-én ünnepélyes keretek között szeretnék megünnepelni a nagymarosi ifjúsági találkozók 50 éves jubileumát. A Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat elmúlt években végzett tevékenységéről és a társulat terveiről tartottak beszámolót a budapesti központjukban. Céljuk a minőségi, de olcsón eladható bibliák kiadása, azok minél több emberhez való eljuttatása. Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár az elmúlt években a Biblia Társulat számára adott támogatásokról szólva a rendezvényen hangsúlyozta, korunkban egyre fontosabb a Biblia apostolkodás, a támogatás elsősorban ezen küldetés közösségi vonatkozásait célozza. A Struc és EMU tartók is pályázhatnak telepfejlesztő támogatásra, közölte az Agrárminisztérium az MT-vel. A közlemény szerint Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára szombaton a Hajdúnánáson tartott Struc szakmai napon hangsúlyozta, hogy van jövője a magyar mezőgazdaságnak, benne az állattenyésztésnek, így a Struc tenyésztésnek is, hiszen az ezekből az állatokból előállítható különleges termékek a hazai és a külpiacokon is egyre növekvő érdeklődésre számíthatnak. Tarthatatlan és elfogadhatatlan a háborús benzinár. A kereszténydemokrata néppárt támogatja a kormány bejelentését. Az üzemanyagkereskedőknek két hetük van arra, hogy a benzin és a gázolaj árát a régiós átlagra csökkentsék Magyarországon, mondta Nacsa Lőrinc, a párt frakció szóvivője. Hozzátette, ha záros határidőn belül nem következne be az üzemanyagárak csökkentése, akkor a KDNP támogatja a kormányt további intézkedések kidolgozásában. Lezárult a látássérültek elemi rehabilitációjára kiírt pályázatok elbírálása. A kormány 600 millió forinttal támogatja a szolgáltatást, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Szolnokon. Fülöp Attila a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei vakok elemi rehabilitációs központjában tett látogatásán közölte. A döntés alapján az országban 11 szolgáltató 22 helyszínen végzi majd a rehabilitációs tevékenységet. Emlékeztetett, 3 éve teremtették meg a szolgáltatás törvényi biztonságát, a tereptapasztalatokat figyelembe véve, civil szervezetekkel együttműködve. Így azok a látássérültek, akiknek az egészségügy által nyújtott ellátáson túl a mindennapi élethez és munkába álláshoz szüksége van látásrehabilitációra, azt a civil szolgáltatókon keresztül igénybe tudják venni, mondta. A századforduló majálisainak hangulatát idézi meg a Skanzen május 1-jei nyárköszöntő programja. Az Erdély épület együttesben a századforduló majálisainak hangulatát idézi meg a múzeum, így vóstli és régi idők játékai mellett lesz festőiskola, piknik, de állítanak májusfát, valamint lehet majd papírsárkányt és táncrendet is készíteni, áll a szervezők távirati irodához eljuttatott közleményében. Kezdetét vette a június 8-áig tartó Közlekedik a család elnevezésű országos közlekedésbiztonsági versenysorozat Budapesten a Városligetben, a 11. országos rendőr és tűzoltó napon. Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága immár 13. alkalommal hirdette meg az országos családi közlekedésbiztonsági vetélkedőt. Mind a magyar, mind az amerikai észjárásban jelen van az úgynevezett határvidék gondolkodás, mondta a kulturális és innovációs miniszter a közmédiának adott interjújában New Yorkban, ahol bemutatták a tárcavezető Egyesült Államokról, az amerikai szellemiségről írt elemző könyvének angol nyelvű kiadását. Csák János azt mondta, az Amerikai Génius című kötetet New York belvárosában teltház mellett mutatták be, ahol kerekasztal beszélgetést is tartottak. Június 9-én sorsdöntő választás lesz Magyarországon, nem csak helyi polgármestereket és képviselőket, hanem az Európai Parlament tagjait is meg fogjuk választani, mondta a kormány szóvivő. Vitályos Eszter hangsúlyozta, sorsdöntő a választás abból a szempontból is, hogy a világ a háború vagy a béke irányába indul-e el. Hozzátette, hogy Magyarországon a Fidesz-KDNP pártszövetség a békét képviseli. Végül az időjárásról. A gomoly felhők összeesnek és kiderül az ég, csapadék nem várható. A délkeleti-keleti szél a Kisalföldön megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken 3 fok köré is leülhet a levegő. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírás jelmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Isten anyja, boldog vagy, Szűz Mária, te a világ teremtőjét hordoztad, azt szülted, aki téged teremtett, és örökre szűz maradsz. Szűz Mária az angyali üdvözletkor szívébe és testébe fogadta az Isten igéjét, és világra hozta az életet. Ezért ismerjük és tiszteljük őt, mint Istennek és a megváltónak igazi anyját. A zsinat szintézisben így mutatja be Mária alakját. Minden kiváltságának forrása az Isten anyaság. Mária nagyságát, dicsőségét, sőt, egész létét az magyarázza, hogy Isten anyja lett. Ha Isten nem határozta volna el, hogy fia egy szűz méhében megtestesüljön, a világ soha nem kapta volna meg Máriát, a kegyelemnek és a szeretetre méltóságnak ezt a mesterművét. Soha nem láthatta volna anyai mosolyát, és nem tapasztalta volna meg anyai segítségét. Az egyház tanítása szerint pontosan azért kell szeretnünk és tisztelnünk Máriát, mivel Isten anyja, Jézus anyja. Amikor így Istennel kapcsolatban szeretjük őt, az iránta való tisztelet Isten és Jézus iránti szeretetünket teszi még mélyebbé és gyöngédebbé. Mater Dei, Mater Creatoris. Imádkozzuk a litániában. E két név látszólag ellentmondásos, mégis nagy valóságot fejez ki, mivel Mária, jól lehet teremtmény, valóban a teremtő anyja, Isten fiának anyja, akinek emberi testet adott, aki méhének és vérének gyümölcse. Mária itt a végtelen küszöbét érinti. A szent szűznek, mivel Isten anyja, bizonyos értelemben végtelen méltósága van, ami a végtelen jóból, Istenből forrásozik. Nem lehet elképzelni magasabb méltóságot, mivel egyetlen emberi teremtmény sem egyesült Istennel oly bensőséges és magasrendű módon, mint Mária anyja lett. Annak, aki csodálkozik, hogy az evangéliumok oly keveset mondanak Máriáról, Villanovai Szent Tamás ezt válaszolja. Mit keresel még? Mi mást akarsz találni a szűzben? Legyen elég, hogy tudd, Mária Isten anyja. Elég, ha ennyit mondunk. Tőle született Jézus. Így, ó Mária, hogy megszeresselek, elég azt tudnom, hogy Istenem anyja vagy. Bár Isten öröktől elrendelte, hogy Mária fia anyja legyen, nem akarta, hogy beleegyezése nélkül legyen az. Ezért, amikor elérkezett terve megvalósításának órája, az alázatos szűz hozzájárulását kérte. Az angyal feltárja Mária előtt, milyen magasrendű hivatást tartott fenn neki Isten. Gyermeket fogansz, fiat szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Mária kérdez, az angyal pedig megmagyarázza, hogyan lesz szűzessége sérelme nélkül Isten anyja. Mi más tehetett volna Mária, mint hogy beleegyezését adta? Nem először történik, hogy akarata belevész az Úr akaratába. Kezdettől az Istennel való egyesülés tökéletes állapotában élt. Ennek pedig egyik jellemzője az emberi akarat egyesülése az isteni akarattal. A szűz ezért lelke egész szeretetével adja hozzájárulását. Ki mondja a legyent, önként elfogadja Isten tervét, és egészen az ő tevékenységére hagyatkozik. Mária igent mondott az isteni felszólításra, Jézus anyja lett. Isten üdvözítő akaratát egész szívvel, a büntetlenség teljes lendületével ölelte át, és az Úr szolgálójaként egészen odaadta magát fia személyének és művének. A misztérium azonnal beteljesedik, és Mária Isten hordozója lesz. Isten megtestesült igéje jelen van benne azáltal a testi élet, amelyet Mária közöl a fiúval, de jelen van benne a természet feletti élet túláradó bősége által, amit a fiú köz az anyával. Az anya és a fiú között kölcsönös életkapcsolat, a szeretet, az érzelmek és a vágyak azonossága áll fenn. Mindezt Krisztus szíve vér bele Mária szívébe. Senki sem mondhatta el nagyobb joggal, mint Mária. Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Mérhetetlen, csodálatos misztérium. és a misztérium hátterében egy kis emberi teremtmény igenje áll. Isten szabadnak teremtette az embert, nagy dolgokat akar benne véghez vinni, de ezt nem teszi az ember beleegyezése nélkül. Isten kegyelmével át akarja alakítani, meg akarja szentelni az embert, de megvárja beleegyező igennyét. Ha a mi igen válaszunk is teljes és totális, mint Máriáé, Isten mi bennünk is véghez viszi művét. Anyánk, ó boldogságos Szűz Mária, te vagy a kegyelem anyja és a világ reménysége. Hallgasd meg hozzád kiáltó gyermekeidet. Mária, miután beleegyezett, hogy Isten fiának anyja legyen, a legszorosabban kapcsolódott nem csak Jézus személyéhez, hanem művéhez is. Tudta, hogy ő váltja meg az emberi nemet, azért, elfogadva, hogy anyja legyen, azt is elfogadta, hogy küldetése teljesítésében a legbensőségesebb munkatársa legyen. Joggal gondolják az atyák, hogy Mária nem volt merőben téve Istennek, hiszen szabad hittel és engedelmességgel közreműködött az emberiség üdvözítésében. És valóban, Mária a világnak adva Jézust, a kegyelem forrását, cselekvően és a legközvetlenebb módon közreműködött abban, hogy a kegyelem szétáradjon minden hívőre. Ő hozta világra magát a mindent megújító életet, emiatt anyánk ő a kegyelem rendjében. Amint egy nő, Éva, közreműködött a kegyelem elvesztésében, az isteni gondviselés harmonikus terve szerint egy másik nő, Mária, a kegyelem visszaállításában működik közre. A kegyelem élete természetesen Jézustól származik. Ő annak egyetlen forrása, és ő az egyetlen üdvözítő. Mivel azonban Mária adta őt a világnak, és a legbensőségesebben társult Jézus egész életéhez és küldetéséhez, azt is lehet mondani, hogy a kegyelem Máriától is származik. Ha Jézus a forrás, akkor Mária, amint Szent Bernát szereti mondani, annak csatornája, vízvezeték, amelyen elér hozzánk. Amint Jézus Mária által akart hozzánk jönni, épp úgy a kegyelem, az egész természet feletti élet Mária közvetítésével jut el hozzánk. Ez annak akarata, aki úgy rendelkezett, hogy mindent Mária által kapjunk, mondja Szent Bernát. Mindazt, amit Jézus joggal kiérdemelt, Mária másodlagosan a méltányosság alapján érdemelte meg. Mária tehát valóban anyánk. Jézussal együtt a kegyelem életére szült minket, és teljes joggal köszönhetjük így: üdvözlégy királynő, irgalmasság anyja, élet, édesség és reménységünk, üdvözlégy! Az édesanyának mély kapcsolata fiával az üdvözítés munkájában megmutatkozik a szűzi fogantatás idejétől kezdve egészen Krisztus haláláig. Már abban a pillanatban, amikor Mária az üdvözítő anyja lett, megkezdte az emberekre irányuló anyai tevékenységét. Amint Jézus megváltó műve a megtestesüléssel kezdődött, és a Kálvárián érte el csúcspontját, úgy Mária anyaságának is a keresztlábánál kellett beteljesednie. A legkegyetlenebb gyötrelmek közt haldokló Jézus végtelenül szerető szíve minden ajándékok közül a legkiválóbbat adja át az emberiségnek. Itt, a földön, semmi sem volt számára olyan drága, mint édesanyja. Őt hagyja ránk. Íme a te anyád, mondta Jánosnak, aki abban a pillanatban az egész emberiséget képviselte. Jézus szavaival azt a nagy valóságot fejezte ki, ami a szűz méhében való megtestesülése pillanatában kezdődött, és itt, a kereszt alatt teljesedett be. Mária lelkileg minden ember anyja. Igen, Mária Jézussal együtt pontosan akkor mentette meg a lelkeket, felajánlva értük az isteni áldozatot, aki az övé volt, mivel fia volt. Ezzel a felajánlásával Mária megszerezte nekünk a kegyelem életét. Mária valóban az a nő, aki a természet feletti rendben életet ad nekünk. Ő a mi anyánk. Mária valóban anyja Krisztus tagjainak, mivel szeretetével közreműködött, hogy hívők szülessenek az egyházban. Emiatt köszöntjük őt, mint az egyház egészen kiemelkedő és páratlan tagját. Másfelől az egyház hitének és szeretetének ős mintáját és ragyogó példaképét. A katolikus egyház a Szentlélek ihletésére szerető szívű anyjaként tiszteli őt a gyermeki kegyelet érzelmével. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy üdvösséget szerezzen a világnak, mondja az evangelista. És ezzel párhuzamosan Mária úgy szerette az embereket, hogy értük áldozatul adta egyetlen fiát, akit jobban szeretett, mint önmagát. Íme, ilyen áron lett Mária a mi anyánk, mi pedig az ő gyermekei. Máriás élet. Uram, add, hogy Szűz Mária közbenjárása által elérhessük kegyelmet teljességét. Az a fönséges hely, amelyet Mária, mint anya, a hívek megszentelődésének művében betölt, teljes mértékben igazolja a vele való bensőséges életre irányuló vágyat. Amint a gyermek szívesen van anyjával, a keresztény is örömmel él Máriával. Felhasznál számos apró alkalmat, hogy ráemlékezzék. Szívesen érzi magán Mária tekintetét. Megszokja, hogy például egy képe előtt elhaladva mindig szeretettel köszöntse. A hit tekintete azonban tovább lát egy képnél. Eljut egészen a dicsőségben élő Máriáig, aki a vízió beatifika által látja gyermekét, és figyelemmel követi, ismeri szükségeit, és anyai szeretettel siet segítségére. Mária mennybevétele után sem szűnik meg betölteni üdvösséges feladatát. Szüntelen közbenjárásával eszközli nekünk az örök üdvösség kegyelmeit. Így a hit révén a keresztény állandó kapcsolatban élhet Máriával, aki anyai szeretettel vigyáz rá. Az ember a nap folyamán önkéntelenül is megsokszorozza tiszteletének kifejezéseit. Segítségét kéri, fohászokat mond. Mindezek elősegítik a Máriához fűződő kapcsolatok szorosabbá válását. A Mária ünnepek, a szombat és a május hónap ugyancsak számos alkalmat kínálnak fel, hogy kiváltságairól elmélkedjék, csodálja szépségét, és egyre jobban megszeresse. Lehetetlen, hogy az emberi szív és értelem ne foglalkozzék Mária édes alakjával, és ne szeresse őt. Ne akarja neki kimutatni szeretete valódiságát. Igazi gyermekeként élve ne akarjon neki örömet szerezni. A Máriás élet, azaz a Máriával való bensőséges élet lassanként áthatja az egész keresztény életet, és a keresztény kötelességek hűségesebb teljesítésére késztet. Semmi sem szerez ugyanis Máriának nagyobb örömet, mintha látja, hogy gyermekei szeretettel teljesítik Jézus akaratát. Másrészt viszont a Mária anyai tekintetétől kísért keresztény élet sajátosan édes és szelíd jelleget ölt. A legszelídebb anya állandó társasága biztosítja ezt. Ő a legnagyobb figyelemmel veszi körül mindazokat, akik őt szeretik, és bizalommal hozzáfordulnak. Az igazi Mária tisztelet nem terméketlen és átmeneti érzelmekből áll, de nem is valamilyen hiszékenységből. Ellenkezőleg, az igaz hitből indul ki, amely elismerteti velünk Isten anyjának kiválóságát, és anyánk iránt való szeretetre, valamint erényeinek utánzására buzdít bennünket. A máriás élet egyik legfőbb szempontja pontosan Mária követése. Az atyához vezető egyetlen út Jézus, és Jézus az egyetlen példakép is. Azonban ki hasonlított annyira Jézushoz, mint Mária? Kit töltenek el jobban Jézus érzelmei, mint Máriát? Ó, úrnőm, kiált fel Szent Bernát, Isten lakik benned, és te Istenben. Te saját testeddel öltözteted fel, ő pedig téged fönnsége dicsőségével. Jézus, anyja tiszta méhében időzve, önmagába öltöztette őt, részesítette tökéletességeiben. Saját érzelmeit, vágyait, szeretetét és akaratát öntötte bele. Mária pedig, aki teljesen átadta magát Jézus működésének, teljesen ő hozzá alakult. Fia leghűségesebb mása lett. Mária, énekli az ősi liturgia, Krisztusnak a Szentlélek által festett legtökéletesebb képmása. A Szentlélek, vagyis Jézus lelke, teljesen birtokába véve Mária legtisztább és legédesebb lelkét, abban a legteljesebb és legfinomabb módon kialakította Krisztus lelkének vonásait és jellemzőit. Ezért méltán lehet mondani, hogy Mária utánzása Jézus utánzását jelenti. Az egyház ezért állítja elénk példaképül Máriát. Máriát nem szerethetjük csupán önmagáért, hanem mindig csak Krisztussal kapcsolatban, akinek anyja. Ugyanúgy nem utánozhatjuk őt másképp, csak Jézussal való kapcsolatában, akinek ő a leghűségesebb képmása. Jézus az egyetlen út, aki az atyához vezet. Mária pedig a legbiztosabb és legkönnyebb út, aki Jézushoz vezet. Jézus, megtestesítve önmagában az atya tökéletességeit, lehetővé tette ezek utánzását. Mária, lemásolva magában Jézus tökéletességeit, ezeket megközelíthetőbbé, emberszabásúvá tette. Őróla lehet a legnagyobb joggal elmondani, legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. Jézus Mária által jött hozzánk. Méltányos, hogy mi meg Mária által menjünk Jézushoz.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek! Ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 7. részét olvassa fel nektek Kútvölgyi Erzsébet.
Reggel esett az eső, mire azonban Böbe baba végzett az újságkihordással, felragyogott a nap.
Ez a legjobb idő a kapirgáláshoz, nem porzik a homok,
mondták a csirkék, és a parkba siettek. Böbe baba már ott ült egy pad szélén, vadonatúj jegyzettömbbel a kezében. Pöhölyke kíváncsian ment oda hozzá.
Mit írsz, Böbike?
Az emlékirataimat. Böhőke megilletődötten nézett rá. Eszébe jutott az a könyv, amit nemrég olvasott. Egy Orpington tyúk emlékiratai címmel. Izgalmas olvasmány volt a javából. Az Orpington tyúk megírta, hogy nőtt fel egy tyúkfarmon, ahol az etetés és az itatás önműködő szerkezetek segítségével történt, hogyan emelte tojáshozamát hónapról hónapra, míg nem végül egy baromfi kiállításon díjat nyert, és aranyérmet akasztottak a nyakába ezzel a felirattal: a legjobb tojónak. Bizony, nincs is érdekfeszítőbb annál, mint hírességek emlékiratait olvasni. De vajon miféle emlékei lehetnek egy rongybabának? Pöhölyke oldalt billentette a fejét, és félszemmel rásandította a jegyzetfüzet lapjára. Azon csak ennyi állt. Emlékirataim. Nagyon szeretem a mazsolát.
Ez az egész?
Kérdezte Pöhölyke csalódottan. Böbe vállat vont. Más nem jut eszembe.
De hát, ha nincsenek emlékeid, miért akarod megírni őket?
Böbe zavarba jött.
Cica-mica is, kezdte félszegen. Sőn Sámuel telefonált neki, hogy írja meg emlékiratait a Csőr számára. Folytatásokban fogjuk közölni.
Ó, hát Cica-mica az egészen más. Belvárosi macska volt, rengeteg padlást, pincét bejárt. Neki aztán van miről írnia, de te, Böbike, hiszen téged csak egy lyukas harisnyából vartak.
Böbe lehajtotta a rongygombóc fejét. Röstelte, hogy a márvány fiú füle hallatára mondanak ilyet róla. Sokáig ült így lehajtott fejjel, könnyes szemmel, és gondolkozott, gondolkozott. Mint mondhatna valami olyan szépet, olyan érdekeset önmagáról, ami elhomályosítaná ezt a harisnya dolgot. Már bealkonyodott, a csirkék rég aludni mentek, és még mindig nem jutott eszébe semmi. Lecsúszott hát a padról, és elindult hazafelé. Egész úton szipákolt. A szerkesztőségben Liba Leontin már türelmetlenül várta. No, csak hogy itt vagy, Böbike. Most eljössz hozzám, varrok neked egy szép fehér kötényt, mert holnap Cica-micához kell menned, és ilyen toprongyosan mégsem állíthatsz be ahhoz a kényes, tiszta macskához. Böbével fordult a világ.
Cica-micához kell mennem?
Igen. Sőn Sámuel mondta, hogy az újságkihordásnál úgyis sok galibát csinálsz, hiába van nálad a jegyzék, mégis mindig össze-vissza kézbesítesz. Hát legalább ilyen küldönci teendőket bízzunk rád. Böbe ebből az egészből csak azt fogta fel, hogy fehér köténye lesz, és elmehet Cica-micához a köcsökházba. Majd tátva marad a csirkék csőre, ha ezt meghallják. Liba Leontin, mint ezt Böbe már számtalanszor hallotta, rokonával, Kacsa Karolával lakott egy házban. Mindegyiküknek egy-egy szobácskája volt, a konyhát közösen használták. Böbének, amint a konyhába lépett, nyomban feltűnt, hogy annak egyik fele patikára emlékeztetően tiszta, rendes, csillogó, míg a másik fele, az mindenre emlékeztetett, csak patikára nem. Nagy kukoricahalmok a sarokban, csutkák, sütőtök, alma, zsákok, csíkos fürdőköpeny, szódás és sörös üvegek, szalmapapucs, horgászbotok, ázott újságpapírfoszlányok. Ez volt Kacsa Karola térfele. Ő maga éppen fürdött a teknőben, vígan lubickolt, s körös körül mindent, még a falat is telefröcskölte szappanos lével. Böbe megszeppenve lapult Liba Leontin mellett. Nem fogják tán őt is megfürdetni? Nem. Liba Leontin csak hűvösen biccentett rokonának, Böbét már is a szobába vezette, és leültette egy csipketerítőcskékkel teli aggatott díványra. Itt ülj szép rendesen, ne mocorogj, mert összegyűröd a csipkéket. Böbe ült. Eleinte türelmesen, amíg volt mit néznie. A Leontin elhullatott tollaiból készült hófehér lámpaernyőt, mely úgy lebegett az asztal fölött, mint egy habos felhő. A vitrínben sorakozó aranycsőrű, aranylábú porcelánlibákat, a pittypanggal és libavirággal telehímzett díványpárnákat, a kukoricacsendéletet a falon, a kisebb-nagyobb csipketerítőket, csipkefüggönyöket, csipkefodrokat, csipkebodrokat, gyönyörű zöld pázsitra emlékeztető szőnyegeket. Miután minden szemügyre vett, játszani szeretett volna porcelánlibákkal. Erről azonban szó sem lehetett. Leontin nyomban rászólt. Ne nyúj semmihez a mozatos kezeddel, ülj nyugodtan, amíg kiszavom a köténykédet. Böbe már nem is örült annyira a köténynek. Ült, ült, ásítozott, és vágyakozva gondolt a konyhában heverő kukoricacsövekre, a zöld-fehér csíkos sütőtökre. Milyen jól lehetne azokkal gurigázni, és Kacsa Karola biztosan megengedné, hogy Böbe csavargassa kicsit a horgászbotok orsóit. Végre valahára Liba Leontin kiszabta a köténkét, rápróbált a Böbére, és azt mondta, most már hazamehet. Reggel, mire felébred, doboza mellett lesz a keményített, vasalt, csipkés fodros köténke. Böbe megköszönte, és nagy megkönnyebbüléssel búcsút mondott Leontinnak. Elege volt a nyugodt üldögélésből. Ugrándozva ment hazáig, és lefekvés előtt még játszott egy kicsit a Sün Sámuel asztala fölött függő fali órával. Az órát másnap az öreg füles bagolynak óráshoz kellett vinnie, de erről Böbe mit sem tudott, mert ő már akkor tisztára mosdatva, fakult ruhája fölött ropogós, suhogós, csupa csipke, csupa fodor kötényképpen lépdelt az utcán. Néni, akár egy fehér galamb, turbékolt a Tubica, a lépesmész cukrászda kiszolgálónője. Inkább, mint egy tejfölbe esett egér, vélte Kandúr Károly, aki a sütöde küszöbén sütkérezett. Habos fehérségükkel azok nyújtanak ilyen megnyerő látványt. Böbe alig várta, hogy a csirkékkel találkozzék. Most majd nagyot néznek, höhö. Hát még ha meghallják, hogy őt küldték Cicamicához a kéziratokért, igen, őt, Böbét, és nem Pöhölyke bátyját, azt a híres mindentudó Tarajkát. Sajnos a csirkék nem mutatkoztak az utcán. Böbe kénytelen volt a park felé kerülni. Nem baj, legalább szedhetek egy kis vadgesztenyét Cicamicának, gondolta. A cicák szeretnek vadgesztenyével gurigázni, ha arra megyek, a márvány fiúnak is megmutathatom a szép kötényemet. A márvány fiú bizonyára megcsodálta volna a csipkés kötényként, ha egyáltalán láthatta volna. Mire azonban Böbe a szoborhoz ért, köténye már csak egy sáros rongy volt. A vadgesztenyék tüskés burka ugyanis mindenféle zöld meg barna foltot ejtett a kötényén. Ezeket a foltokat Böbe az aranyhalas medencében akarta kimosni, de a medence vize, amelyből az aranyhalakat már rég átköltöztették a Csupor Klub akváriumába, merő iszap és moszat volt. Szegény kicsi Böbe, úgy szeretett volna büszkén elsétálni a márvány szobor előtt, tisztaságtól ragyogóan, fehér kötényét lebegtetve. Ehelyett sírva kuporodott le a szobor lépcsőjére, maga mellé tette a sáros roncsomót, és térdére hajtott fejjel sírt. Olyan keservesen, hogy talán még a fehér márvány szobor is belezokogott volna, ha tudott volna sírni. Szobrok azonban nem sírnak, nem beszélnek. A márvány fiú helyett valaki más szólította meg a síró Böbét. Miért sírsz, te kis rongybaba? A kedves szelíd hangra Böbéből még jobban kitört a zokogás. Hüppögve, szipogva, akadozva mondta el, hogyan indult el Cicamicához egy külön erre az alkalomra varrott kötényben, de a vadgesztenyék, és most hogyan állítson be a tisztaságáról ismert Cicamicához? A szerkesztőségben pedig várják a kéziratot. Mi lesz most? Brühü, brühü, brühü. Ezért ugyan kár könnyet ejteni, dorombolta az iménti kedves puha hangocska. Elmegyünk hozzám, és míg te egy kicsit játszol, kimosom és kivasalom a kötényedet úgy, hogy a szerkesztőségben senki sem fog semmit észrevenni. Erre már Böbe fölemelte könnyeztatta arcát, hogy megnézze, ki beszél hozzá ennyi jó indulattal. Cicamica! Állt el a lélegzete, mert aki puhán, simogatón, dorombolva föléje hajolt, az bizony éppen a Köcsökház híres nevezetes lakója volt. Böbe rögtön megismerte csillogó zöld szeméről, hónál is fehérebb, tömött bundájáról, a nyakán libegő kék szalagcsokorról. Cicamica! Tört ki belőle újra a sírás. Olyan jó vagy, és én úgy szeretlek! Én is szeretlek, mert vadgesztenyét gyűjtöttél nekem, hogy legyen mivel játszanom. Majd meglátod, milyen mókás állatkákat készítünk vadgesztenyéből. Böbe bánata elszállt, mint a felhő. Mire Cicamica elővette csipkés zsebkendőjét, hogy letörölje vele a könnyeket, a könnyek már nem voltak sehol. Böbe arcán boldog mosolyfény lett. Menjünk hozzád játszani, Cicamica! Kézenfogva siettek a Köcsökházhoz.
Kedves gyerekek! Ma este Bálint Ágnes Mi újsága a Futrinka utcában című meséjének 7. részét olvasta fel nektek Kuthölgyi Erzsébet. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk nektek!
Ha a Vera tücsök lenne, egész nyáron hegedülne, de ha a Vera avar lenne, lépteidre zörgedezne. Ha a Borka őzike lenne, kecses lábain szökelne, de ha a Borka óra volna, időtlenül tiktakolna. Ha a Léna tündér lenne, gobolna, partra kelne, ha a léna szerelem volna, sok verset írnának róla. Ha a gellért juhász lenne, birka nyájat terelgetne, de ha a gellért kutya volna, állónap csak kutya volna. Béka lenne, mocsár szerenádot brekegne, de ha az éti ez a dal lenne, mindenki énekelne. Ha az éti ez a dal lenne, mindenki énekelne.
Senki nem szeret, főleg ilyen van úgy, hogy csillagok is köpökezték. De nekem is van szívem, s ha nem tudod, hogy milyen, egy napig légy, egy légy. Ha folyamatos csaták, hogy nyaranta a kaják elcsábítanak. Értenek, ha beszélsz, vagy dalolni akarnál. De ha én szeretnék ilyet énekelni, neked csak zümmögést hallanál. Így. Pedig én, igen én, na jó, zümmögök és szállok ezt én. De nekem is van szívem, s ha nem tudom, légy, egy légy, pedig én, igen én. Na jó, zümmögök is köpök ezt én. De nekem is van szívem, s ha nem tudod, hogy milyen. Egy napig légy, egy légy, csak egy napig légy, egy légy. Egy napig légy, egy légy.
Mikor rossz kedvű és mocos vagyok, nem érdekel, hogy a reggeli kakaós csiga és csokis műzli. Az ágyból kikelni nem fogok, fogat mosni nem akarok, pedig anya már szól, hogy siessünk, még a végén elkésünk. Hát elhatározom aztán, hogy a rossz kedv nem lesz rajtam úrrá. Felállok az ágyra és kezem is rázom a lábam, olyan szabadon, mintha senki se látna, ugrálva és kiabálva, hogy hé, hé, és jobb lesz hirtelen. Az élet néha alakul úgy, hogy kicsúfolnak a nagy fiúk, mert nem tudok jól táncolni, és ki is szoktak gáncsolni. Ilyenkor persze sírni volna kedvem, de inkább nevetek egyet is. Rázom a kezem és rázom a lábam, olyan szabadon, mintha senki se látna, ugrálva és kiabálva, hogy jobb lesz hirtelen.
Na figyeljetek, játsszuk azt, hogy most megrázzuk mondjuk csak a kezünket. Oké, okay, most csak a lábunkat. Most a popunkat. És a vállunkat.
Ennyi a lényeg, te tested a képet. Ne törődj semmivel, csak utoljára gyerünk! Rázd meg! Rázd meg a kezed és rázd meg a lábad, olyan szabadon, mintha senki se látna, ugrálva és kiabálva, hogy hé! Hirtelen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!